egy olyan megfogalmazását olvastam a hivatásnak, hogy az a munka, amit szívvel, lélekkel végzünk, és úgy érezzük-e közben, hogy értéket teremtünk, és jobbá tesszük általa a világot is. Te is egyetértesz ezzel? Így érzed a saját hivatásoddal kapcsolatban például?
Ez így van. A napokban egy nagyon szép portréfilmet láttam Jankó Lauráról, egy moldvai származású csángó költő, néprajzkutató, és hát messzi földről került ide Budapestre, és nagyon megszerette ezt a várost, itt járt egyetemre, és azt mondta, hogy az ő életében fontos lenne, hogy legalább egy követ hozzátenne ehhez a nagyon szép városhoz, az ő életével, munkájával. Tehát az ember Isten képűségében benne van ez, hogy Isten ránk bízta a világot, azt mondta az elején a teremtéskor, hogy gondozd és őrizd, ápold, gyarapodj, sokasodj, növekedj. Tehát ez egy ilyen isteni mandátum, és én úgy gondolom, hogy minden munkát lehet így végezni. Ez a reformáció egy jelentős felismerése volt, a reformátorok többsége hangsúlyozta, hogy nem csak a direkt lelki munkát végzők kapnak egy hívást, elhívást Istentől, tehát a papok, vagy tanárok, vagy a szülői hivatásban lévők, hanem mindenki és bárki, tehát az utcaseprést, a mosogatást, a műszaki munkát, bármit lehet szívvel, lélekkel végezni, ami néha persze nehéz és izzadságos, és kudarcokat is megélünk, akár a fizikai vagy a szellemi vonalon is, de az isteni mandátum, megbízás van ezek mögött, hogy az ember gyarapíthatja a környezetét, és valamit hozzátesz Isten munkájához.
Talán itt fontos megjegyeznünk azt is, hogy mit olvasunk a Bibliában a munkával kapcsolatban, tehát hogy ez nem egy átok. Szerintem sok a félreértés ezzel kapcsolatban.
Igen, már csak azért is, mert ez egy nagyon érzékeny és nehéz terület, hiszen nagyon sok munkanélküli is él ezen a világon. Nagyon sok a szegény, a nyomorúságban lévő. Sokan vannak olyanok, akik a munkájukat keservesen élik meg. De a Biblia nem arról beszél, Isten igéje nem azt mondja, hogy maga a munka lenne büntetés vagy átok, hanem a munkának az eredménytelensége. Mert hogy a bűneset után, a törés után elhangzik ez a mondat Isten szájából, hogy műveled a földet, de nem adja annak a gyümölcsét. Egy megtört, bűnbeesett, Istentől elszakadt világban élünk, és ennek nagyon sok jele van. De a munka Istennel összefüggésben megszentelődhet, és az Istenbe való hitünk segít megélni és átélni a kudarcokat is, tehát a gyümölcstelenségeket is.
Mit tehetünk azért, hogy a munkánknak eredménye legyen, hogy több lelkesedést, motivációt tegyünk bele, hogy esetleg még az is megszépüljön, ami nehéz benne?
Igen, a keresztény hívők életében van egy olyan kísértés, hogy hát elég csak hinnünk, és a jó Isten majd megadja azt, amire szükségünk van. De gondoljunk csak arra a jelenetre, amikor Jézus kéri Pétert, hogy evezzenek a mélyebb vizekre, és átélnek egy isteni csodát, hogy Péter egész éjszaka nem fogott semmit, de akkor Jézus szavára kiveti a hálót, és a halak sokaságát fogja be, de a halak nem ugráltak be a csónakba. Tehát nem erről szól a történet, hogy elég csak ülnünk egy csónakba, fohászkodnunk, és akkor jönnek a halak, és beugrálnak, és akkor én attól áldott leszek. Vagy amikor Jézus tanít arról, hogy ne idegeskedjetek az életetek felől, mert Isten eltartja madarakat, ez rendben van, de a madaraknak sem viszi Isten a fészkébe az ételt. Tehát úgy éljük meg az áldást, hogy Isten megállhatja a kezünket, a lábunkat, az életünket, és valahol ilyen értemben igaz ez a mondás, hogy segíts magadon, az Isten is megsegít, tehát fontos, hogy tegyük oda magunkat, hogy ami rajtunk áll, rajtunk múlik, tanuljunk, képezzük magunkat, vágyódjunk igenis többre, miért ne, és ez nem kivagyiság, vagy nem telhetetlenség, hanem természetes vágyódás arra, hogy tisztában, jobban, értelmesebben, okosabban dolgozunk. A nyugati világban tapasztaltam sokszor, amit aztán mi is próbálunk itt alkalmazni a saját munkánkban, és a keleti kultúrában is lassan ez beszivárok, hogy a munkánkat, a produkciónkat érdemes rendszeresen kiértékelni, mások véleményét megkérdezni. És bizonyos dolgokat igen, el kell hagyni, más dolgokat javítani lehet, vagy a jól működőket felerősíteni. Ez igenis rajtunk áll, Isten elvárja, hogy használjuk az eszünket, az intellektusunkat, értelmünket, és ha szükséges, akkor váltani kell, akár munkahelyet is.
meg lehet figyelni azt, hogy vannak családok, ahol tradicionálisan tovább megy a mesterség, és a céget tovább viszi a fiú és az unoka, az elődöknek a hivatását választja a fiatal is, de van olyan eset, ahol teljesen elrugaszkodik ettől, vagy esetleg még attól is, hogy mi lenne számára a kézenfekvő, és szíve szerint választ valami utat, ami vagy bejön, vagy nem. Mennyire hallgassunk a szívünkre, amikor hivatásunkat keresgéljük az életben?
Igen, ismert Exupérynek ez a szép mondata, hogy jól csak a szívével lát az ember. Ez valóban így van, de én hozzátenném, hogy jól csak a megtisztult szívvel, tehát az Isten által megáldott, megtisztult, szent lelkkel betöltött szívvel lát az ember, mert önmagában csak a szívünkre, vágyainkra hallgatni nagyon rizikós és nagyon veszélyes történet. Én elég sok kisiklott életet látok, mert valaki úgy gondolta, hogy ez neki jár, erre vágyódik, ezt ő akarja, és akkor megragadja, elveszi. Ír is erről a Biblia, hogy a szívből indulnak ki a vágyakozások, a kívánságok, és a kívánság megfogan, és akkor bűnt szül. Így írja a Biblia. Tehát ezzel óvatosan bánnék. Úgy gondolom, hogy nem kell minden csipcsup ügyekben Isten vezetését igényelni és kérni, hiszen nem kell azért imádkozni különösen, hogy felvegyek reggel egy ruhát vagy valami, de alapvető és nagy ügyekben, tehát például a hivatásválasztás, vagy a párválasztás, vagy hogy hol éljek, én úgy gondolom, és úgy is tapasztaltam eddig életemben, hogy igényelhetjük és megkaphatjuk Istentől a látást, a vezetést. Vannak persze csendes időszakok is, érdemes csendben várni bizonyos válaszokra, és aztán egyszer csak megérkezik. Tehát vannak nagy váltások. Említhetem például Albert Schweitzert, korunk nagy személyisége ő, aki evangélis lelkészként kezdte az életét, tanított is, azután orgonaművész lett, Bach szakértő, és 40 évesen végezte el az orvosi egyetemet, és aztán így ment ki Afrikába gyógyítani a betegeket, és ehhez természetesen felhasználta a teológiai tudását is, a zenei tudását is, hiszen időnként turnékat tartott Európában, és az adományokat vitte ki ebbe a kórházba például. Ő mondta azt, hogy 40 éves korunkig gyűjtünk, tapasztalunk, tanulunk, és aztán akkor indul el igazán a mi munkánk, szolgálatunk. Na hát ez is egy elmélet, de van, akinek nem adatik még 40 év sem, hiszen fantasztikus művészek, írók, költők, színészek mentek el már 40 év alatt is, tehát addig is hogy ne lenne hivatásunk és munkánk és szolgálatunk, de úgy gondolom, hogy ezekben a fajsúlyos kérdésekben érdemes Istennel beszélgetnünk.
A te hivatásodban, hogy lelkész lettél, nem volt megakadás, törés, vagy olyasmi az évek során, amikor azt gondoltad, hogy jó lenne váltani, vagy kellett egy újabb elhívás, támogatás, hogy folytasd ezt a hivatást?
Nagy családban nőttem föl, és sok testvér közül öten voltunk fényképészek. Jól ment a szakma, sőt, már 10 éves koromban kiállításaim voltak, díjakat nyertek a fotóim, tehát elindult egy pálya, nagyon is el tudtam magam képzelni ezen, és azután Isten kegyelméből újjászülethettem, és néhány hétre a megtérésem után teljesen egyértelmű volt az számomra, hogy Isten hív erre a szolgálatra, a lelkészi pályára, pedig hát nem sokat tudtam róla. Jártunk ugyan templomba, de nem nagyon kötött le ez a történet engem. Az elhívásom idején arra is gondoltam, hogy ha bármikor is elbizonytalanodok, akkor mindig is lesz erőm, hitem kiszállni a vonatból, és abba hagyni, és más munkát, vagy más világnézetet követni, és ez Isten kegyelméből nem történt meg. Tehát az más kérdés, hogy voltak küzdelmeim, harcaim, magammal, a világgal, a gonosz erőkkel, de a kérdésre konkrétan válaszolva, Isten kegyelméből soha nem bizonytalanodtam el, mert úgy éreztem, úgy éltem meg, hogy ő tart, ő visz, és ezt így tapasztalom.
Mit tehetünk akkor, ha nem érezzük ezt, hogy Isten támogat, vagy hogyha egy olyan sötét alagútba kerül az ember, hogy kétségessé válik, hogy jó helyen van-e, és hogy mit akar vele Isten, és valahogy nem jön a válasz?
Igen, nincsenek egyforma esetek. Mindenkinek más a genetikája, neveltetése, kultúrája, személyes alkata. akik nem is vezetnek autót, hallottak már a GPS-ről, amely segít nekünk a helyes út megtalálásában, és nagyon meglepett, amikor először hallottam a GPS-ből ezt a mondatot, hogy az első alkalommal fordulj vissza. Van ilyen az életünkben, hogy vissza kell fordulnunk. Le kell csendesedni. Nagyon sokat jelent az, hogyha kapunk megfelelően bölcs, higgadt emberektől tanácsot. Én fontosnak érzem a beszélgetést, hogy menni kell olyan lelkészhez, olyan nem lelkészhez, mindegy, az lehet egy egészen idős néni, egy mamika is, akikkel meg lehet ezeket osztani, ezeket a dilemmákat, és nem feltétlenül arról van szó, hogy ő megmondja, hogy én mit csináljak, de legalább beszélgetek valakivel, és közben jöhetnek a felismerések, hogy hol rontottam el, honnan kellene újra kezdeni. Nem szégyen, hogyha 30-40-50 évesen az ember még vált, vagy tanul. Sőt, ez a mai világ is ilyen, hogy az élet, a kultúra nagyon gyorsan változik körülöttünk, és mindnyájunkat terhel, nyomaszt ez a helyzet, olyan értelemben, hogy váltani kell. Ilyen az élet, bizonyos dolgokban változnunk kell. Tehát fontos, hogy Istennel és Isten bölcs embereivel is tudjunk mindezekről beszélni, beszélgetni.
Minden életkorban és életszakaszban képes lehet az ember valamit adni a környezetének, vagy valamit létrehozni, ami érték?
Egészen biztos. Tehát nekem teljes meggyőződésem, hogy a megtérésünk utáni pillanatban már feladatunk van, minden hitre jutott megtért ember kap valami új életformát, és az lehet bizony akár egy 8 éves kisgyerek is, vagy egy 90 éves is. Ha bennünk van az élet, ahogy Pál írja, egy törékeny cserépedényben, ott van Isten ereje, ott van Isten élete, akkor lehetünk ágyba fekvők is. Voltam egyszer egy 40 év körüli asszonyt meglátogatni, aki leesett a gyümölcsfáról szüretelés közben, és úgy bénult le, hogy az ágyában hason feküdt. És folyamatosan jártak hozzá az emberek lelki gondozásra. Sokan adták egymásnak a kilincset, és mindig voltak nála lelkészek, és főleg fiatalok, mert olyan bölcsesség volt benne, olyan szeretet volt benne, de ilyen volt az én egyik nővérem is, aki mindig is beteg volt, és az utolsó 10-15 évét tolókocsiban töltötte, 160 kilós volt, és sok testi bajt hordozott, és mentek hozzá az emberek. Vagy ha ő megtudta, hogy valaki bajban van a városban, vagy elvált, vagy összetört az élete, meghívta őt szombaton egy ebédre. És ő a beteg kezeivel pucolta a krumplit, főzött, és befogadott embereket, asztalhoz ültette, beszélgetett velük. Hát ez mi, ha nem hivatás? Mi, ha nem az isteni mandátumnak a beteljesítése?
Ez a mai világ nagyon gyorsan változik, és valóban sok mindent meg kell tanulnunk, újakat kell tanulnunk folyamatosan. Szerinted mennyire zavar össze az a sok lehetőség, ami előttünk áll, vagy a fiatalok előtt áll, és mennyire segít mondjuk a választásban, hogy tudd, hogy mi a te utad?
Én szerintem inkább nehezebb a mai fiataloknak. Tehát korábban inkább fekete-fehér volt az élet, a világ. Még az úgynevezett kommunista korszakban is volt egy bizonyos szocialista erkölcs. Én erre nagyon jól emlékszem. Tulajdonképpen próbálták utánozni a keresztény erkölcsöt, csak kihagyták az Istent, a Bibliát mindezekből, de beszéltek erkölcsről, tehát téma volt az alkoholizmus, a rendetlenség, de ma egy olyan világot élünk, ahol hát tulajdonképpen úgy minden szabad, úgy elszabadultak a dolgok, és eszméletlen pörgés, forgás, csillogás, zörgés van körülöttünk. Már a 10 év alattiak is benne vannak az internet világában, egy virtuális világban sokszor, részben káros világban, és emellett ott van az, hogy nagyon kevés egészséges teljes család van, amelyek segítenék így a gyermekeket. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy nehéz, ilyen szempontból egy nehéz korszak. Annál nagyobb a felelőssége a szülőnek, nagyszülőnek, egyháznak, iskolának, tenni kell a dolgunkat, a feladatunkat, ahogyan csak lehet. Ezért is szerkesztettünk nem túl régen egy olyan magazint, aminek a nevelés volt éppen a témája.
Lelkészként hogyan adnál tanácsot egy hívő szülőpárnak, hogy hogyan terelje, vezesse a gyerekét?
Az isteni üzenetekből nagyon sok ezt érezzük, ezt kapjuk, hogy ne féljetek, hogy veletek vagyok. Isten adhat nekünk látást, vezetést, bizonyosságot. Ezzel élnünk kell. Tehát ez nem is kérdés, hogy egy hívő, ha már hívőszülőkről van szó, hogy a hívőszülők imádságban hordozzák a gyermekeiket, illetőleg a gyermekekkel való együttélést is úgy fogják fel, hogy ők maguk is formálódnak és nevelődnek. És hát a legjobb szándékkal igen, kell keresnünk iskolákat, ismernünk kell, hogy egy kisgyerek otthon mihez jut hozzá, mit olvas, kivel barátkozik, tehát ne engedjünk ennek a szélső liberális látásnak, amely teljesen például a szappanoperákon keresztül is tömegeknél próbálja a tekintélytiszteletet lerombolni. Meg kell találnunk az életünk alapjait, bibliai alapjait, tehát Isten törvényét, a szeretet törvényét, az evangéliumot ennek szellemiségében kell nevelnünk, és vezetnünk a ránk bízottakat, és tudnunk kell azt, hogy a kereszténység a világban bizonyos értelemben kisebbség, egy kicsin csapat, amely jó, hogyha hat a környezetére, de ezzel a szolgálattal együtt jár a küzdelem sokszor, de szerintem jó csapatban küzdünk, és jó a vezérünk, és eleve a győztes oldalára állunk, amikor Jézus Krisztusban hiszünk.
A hivatásról beszélgetünk. Mit gondolsz, hogy mennyire mi döntünk erről, vagy a sors, vagy a szerencse, vagy mindenképpen Isten keze vezet minket az életünk irányaiban?
Isten nagy. Isten mindenható és hatalmas, de én úgy gondolom, hogy azzal együtt, hogy benne vagyunk a szívében, akaratában, tud rólunk, és az életünket alapvetően ismeri és követi, de nem szól bele minden nap, minden ügyünkbe, dolgunkba. Tehát vannak döntéseink, vannak fordulatok, benne vagyunk a világban, és a hívők is részesülnek a világ sorsában, ahogyan a gonoszok is kapnak egy csomó jót az Istentől, ahogy Jézus ezt tanítja, de azért abban hiszek, és azt komolyan is veszem, hogy Isten tud rólunk, Istennek akarata és terve van a mi életünkkel, és ő neki a terve az jó, tehát mindenképpen jót tervezett velünk, és megkaphatjuk Istentől, hogy mi legyen a mi életünk, személyes életünk értelme, tartalma és célja. Kaphatunk hivatást is, de talán ez a kevesebb része az embereknek, akik direkt módon Istentől kapnak mondjuk egy hivatást, hogy ők orvosok vagy lelkészek lesznek, hanem legtöbben élik a normális teremtésből fakadó polgári életüket, gyári munkásként, földművelőként, fazekasként, bárhogyan is, és az a munkájuk bizony megtisztulhat, megszentelődhet és áldottá válhat, ha Istennel élik meg.
Mi volt a magazinnak a célja? Miért tetted a fókuszba a hivatást? Bíztatásul azoknak, akik a hétköznapi egyszerű dolgaikat lelkiismerettel és örömmel végzik, vagy azért, hogy a fontosabb hivatásokra felhívd a figyelmet?
A Híd magazin egyik célja, hogy beszélgessünk, és megszólítunk komoly, tapasztalt szerzőket. A többségük nem újságíró, hanem orvos, meg más egyéb foglalkozásban lévők, zenészek, művészek, vagy éppen lelkészek, és feltesszünk neki kérdéseket, ezeket megosztják velünk, és mi nem észt akarunk osztani másoknak, és a tutit elmondani, hanem közös gondolkodásba bevonni másokat, és az olvasó eljuthat bizonyos felismerésekre, és igen, hát szeretnénk mindkét irányba segíteni, tehát akiknek van hivatásuk, azokat erősíteni abban, és akiknek nincs, nem tudják, hogy mi a életük célja, értelme, vagy keresnek maguknak hivatást, biztos vagyok benne, hogy a magazin 30 oldalán, ahol csak a hivatásról van szó, hogy biztos találnak olyan gondolatokat, amelyek segíthetnek nekik ebben a döntésben.